Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú énekünk második versét. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangélium a végéből, amelyben Jézus Krisztus megparancsolta számunkra a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy ezekre a kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt. Eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk azért, hogy te az élet Istene vagy, és kegyelmedből élettel ajándékozod meg az embert. Köszönjük ezt a kislányt, szereteted, hűséged, bővölködő jóságod bizonyságát. Arra kérünk, hogy örökre szólóan pecsételd el önmagad számára ezt az életet, hogy egy napon személyesen is megtapasztalhassa a veled való találkozás felszabadító örömét. Kérünk a kisgyermek életútjáért, légy vele, kísérd és óvd, ajándékoz neki testi és lelki egészséget. Kérünk, hogy szüleinek és keresztszüleinek adj bölcs szívet, hogy hadd vezessék és neveljék őt úgy, hogy szavaikkal és tetteikkel újra és újra rád mutassanak az élet egyedüli forrására. Édesatyánk, Szent Fiad, a Jézus Krisztus parancsa szerint kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Ő érte kérünk, hogy áld és szenteld meg az ő életét és azt, amit most cselekszünk. Amen. Kisgyermek keresztelve. Anasztázia Szonya, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, az áldásig majd maradjunk is ülve. És így helyünkön maradva keressük ki és énekeljük 726. számú dicséretünk mind a 6 versét.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk. Köszönjük megőrzött életünket, minden testi és lelki jót, amit kirendeltél számunkra az elmúlt héten is. Magasztalunk azért, hogy magad elé engedsz bennünket, hogy megszólíthatunk, és hogy te magad is megszólítasz bennünket ígéd által. Bocsáss meg nekünk, kérünk, ha a szívünk közönyös, ha a hitünkben megfáradtunk, ha a gondolataink oly könnyen szétszaladnak. Köszönjük, Jézus, hogy azt mondtad, hogy aki hozzád jön, azt te magadtól semmiképpen nem küldöd el. Mi hozzád jöttünk örömeinkkel és bajainkkal, kudarcainkkal és félelmeinkkel, testi egészségnek örvendezve, vagy betegem, gőgös, vagy alázatos szívvel, csak te ismersz minket igazán. Könyörgünk, légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz, és cselekedd meg, hogy szívünkre beszélsz ma. Kérünk, Urunk, könyörülj gyülekezetünk betegeim, akik otthonukban vagy kórházban vannak, gyógyítsd, emeld, vigasztald a testi-lelki bajokban szenvedőket és magányosokat. Hívunk, Szentlélek Isten, légy itt velünk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 18. részéből, a 9-től a 15-ig tartó igeversekből eképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Tudnilik Jézus. Két ember ment föl a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Kedves testvérek, fölolvasott ígénk alapján ezen a mai Isten tiszteletem az alázatról, illetve az alázat hiányáról fogok szólni köztetek. Ha kimondom ezt a szót, ezt a fogalmat, hogy alázat, úgy gondolom, hogy talán elsőre sokaknak leginkább a gyengeség szó fogalom pár jut róla eszébe. Egészen nyilvánvaló, hogy korunkban nem a szerény, az alázatos ember az eszménykép, a példakép. Ugyanakkor a Szentírásban, az Ószövetségtől kezdődően végig vonulnak a teljes Szentíráson át igék, amelyek az alázat fontosságára helyezik a hangsúlyt. Jézus Krisztus alázatról és annak hiányáról való tanításának legszemléletesebb példája a farizeus és a vámszedő imádságáról szóló példabeszéd, amit az imént hallottunk. Bizonyára úgy született ez, hogy Jézus Krisztus jelen volt a jeruzsálemi templomban akkor, szem és fültanúja volt annak az eseménynek, amiről beszámol itt Lukács evangéliuma. Jézus tehát a templomban veszi fel ezt a képet, ahol a két szereplő jellemrajzán keresztül élesen kirajzolódik az alázat,
illetve az alázat hiánya. Elgondolkoztató az is, hogy micsoda különbség van alázat tekintetében a templomba járó emberek között, ahogy kitűnik ez a példázatból is. Jézus csodálatos módon rávilágít, hogy milyen az alázat nélküli ember templomba érkezése, az ottani viselkedése, a mozdulatai és az imádsága, és hogy milyen az alázatos emberé. Nos, lássuk először a farizeus képét. Kedves testvérek, első ránézésre úgy tűnik, hogy a farizeus kapcsolatba lépett Istennel ezen az úrnapi istentiszteleten. Úgy hiszem, hogy mindenki, aki látta ezt a farizeust, ezt gondolta, gondolhatta róla, hiszen fölment az istentiszteletre, részt vett a templomi áhítatom, megállt középen jól látható módon, és mindenki által látható módon imádkozni kezdett az élő Istenhez. Valójában azonban távol maradt Istentől, és rendkívüli távolságban maradt a többi hívőtől, embertől is. A történetet ez a mondat vezeti be. Némely elbizakodott emberek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. A példázat címzettjei tehát éppen az alázat nélküli emberek. Milyen lelkülettel jött be ez a farizeus a templomba? Imádságából kiderül, öntelt, gőgös, ítélkező, másokat lenéző szívvel. A farizeus férfi imádságából kitűnik, hogy szerinte ő különb, jobb, erényesebb másoknál. Felsorolja áldozatait, felsorolja tetteit ebben az imában, felsorolja adakozását, emlékezteti ezekre Istent magát is. Milyen távol áll ez a szív állapot attól, amit Jézus képviselés tanít. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Kedves testvérek, az alázat ellentét párja a görög nyelvben a hübrisz. Ezt a szót használjuk a köznyelvben is. Ezzel a szóval írták le az önhittséget, gőgöt, azt, amikor valaki telve volt önmagával, elbizakodott volt, és ezért lenézett másokat. A farizeus kegyesnek ható imája ellenére a valóság az volt, hogy Isten csak epizód szereplő volt az életében. Mert az ő életének igazából csak egy fő szereplője volt. Önmaga. Kitűnik imájából. Én böjtölök kétszer egy héten. Én dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Azonban ahol túl sok az én, ott kevés helye marad Istennek. Ezért van az is, hogy a farizeus gondolkodásában nem Isten a mérték, hanem egy másik ember. Gondosan vigyáz arra, hogy a hívő életét ne Isten igéje felől közelítse meg, hanem egy nálánál nyomorultabb, elesettebb, bűnös emberhez hasonlítsa önmagát, hogy ő jobbnak tűnjön, igazabbnak tűnjön, szentebbnek tűnjön. Farizeus csak fizikai értelemben ment fel a templomba, ahogy hallottuk az igében. Azonban lelkileg nem tudott felemelkedni, mert nem tudott meghajolni Isten előtt, mert a szívében nem volt alázat. Ezért aztán maradt ugyanúgy,
ahogyan jött, hübrisszel, göggel a szívébe. Beleragadva öntelt érdekközpontú világába, Isten által érintetlenül. Pedig ott volt számára is a templom, adta lehetőség. Pedig számára is ott volt a templom csendje, a szentek közössége. Pedig bizonyára ott is hangzott az ige, szólt az ige hirdetés. Ott volt a pillanat számára is, hogy a mindenható Isten előtt alázatot tanúsítson, és azért a sok jóért, amit tehetett másokért, most megköszönje a mindenható Isten előtt. Azonban a farizeus nem akar a templomi felmenetel után egy másik, egy belső mozgást megtenni, nem akar Isten előtt alászállni. Azért nem, mert az Isten iránti alázat helyett önmagával volt csordultig tele. Eltelve önnön jóságától és eredményeitől. Kedves testvérek, Jézus erről a történetről nem úgy beszél, mint ami egy zsinagógában vagy egy vallásos család házában történik. Nagyon is hangsúlyos ez, hogy a templomban történik. Jézus jó időre előre mutat, hogy ez a történet a mindenkori keresztény egyháznak, Isten templomos népének szól. Jézus üzem, hogy lehet úgy is vallásos életet élni, hogy közben nem történik semmi az emberben. Csak jelen van. Hiszen ez a farizeus pontosan úgy ment ki Isten házából, mint ahogy oda bement, önigazult hübrisszel, göggel a szívében, és maradt ugyanaz, aki volt. És megmaradt Istentől, és a többi embertől nagy távolságra. Holott a látszat nem ez volt, de az igazság igen. Kedves testvérek, az alázat hiánya két veszéllyel fenyeget. Az egyik az, hogy az ilyen szív elszigetelve marad Istentől és a másik embertől, lelki értelemben. A farizeus szó ezt jelenti, elkülönülni, külön frakciót, csoportot alakítani, a magam kis kegyességi körével lenni. Sok ilyen elkülönülni vágyó keresztény jár a templomainkba, akik igazából azért nem vesznek részt a különböző összejöveteleken, mert belül tele vannak a másik ember ítéletével. Persze a kegyesség áll arca mögött. Az alázat hiányának másik tulajdonsága és veszélye, hogy az ilyen ember általában nem akar változtatni az életén. Jó vagyok, úgy, ahogy vagyok. Fogadjanak el az emberek, én ilyen vagyok. A hübrisszel, göggel telített ember lelki értelemben fejlődés és növekedésre képtelen ember. Hogy is lehetne valakit meggazdagítani, hogyha tele van a keze? Hogyan lenne képes Istentől ajándékokat venni lelki értelemben, hogyha a szíve tele van önmagával? Az ilyen ember lelki értelemben megajándékozhatatlan, és nem növekszik az élete, csak egy helyben topog a lelki élete, és nincs benne növekedés. Te mennyit változtál, mióta ide jársz templomba? Nem tudom hány éve, hány évtizede, ki hogy. Ha most Isten igéje tükröt tart te eléd, változtatott az életeden, a gondolkodáson, gondolkodásodon valamit az, hogy te hétről hétre, vagy hónapról hónapra, vagy időről időre hallgatod Isten igéjét. Van fejlődés, növekedés, gazdagodás. Mivel lettél gazdagabb, és mivel gazdagítottál másokat magad körül, amit innen vittél haza? Van ilyen kincsed? Vagy csak hallgatod? Aztán betért a templomba egy vámszedő. Ő a társadalmának egy megvetett embere volt. Éppen egyébként a farizeusok nézték le őket a leginkább. Azonban sokan közülük, mármint a vámszedők közül, belátták azt, hogy az ő népük jogosan veti meg őket. Hogy az, ahogyan élnek, valóban visszatetsző. De egy különös dolgot jegyez meg róluk az új szövetség, éppen Lukács evangéliuma. Ezt írja. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Kiderül róluk, hogy ez a társadalmi csoport, ez a megvetett, lenézett, ez a csoport kereste, hogy Jézus által tanított emberekké legyenek. Sokan keresték közülük a feloldozást, az újrakezdés lehetőségét, a lelki és erkölcsi növekedés útját. Elég éhes és szomjas volt a lelkük, hogy vágyjanak Jézus után, akiről pontosan értették vagy érezték, hogy mennyire más, mint ők. Tudjuk, hogy a farizeusok és vámszedők zúgolódtak Jézus ellen, sőt megítélték azt mondva, hogy ez bűnösöket fogad magához. A farizeusok úgy tudták magukról, hogy ők igaz emberek, de a vámszedők közül sokan, mint ez a példázatbeli ember is tudta, hogy elrontotta az életét. A farizeusok úgy gondolták, hogy velük alapvetően minden rendben van. Milyen feltűnő a példázatbeli farizeusról is, hogy a saját bűneitről nem mond Istennek semmit. A másikéről igen, azt éles szemmel látja. Csak a másik bűnéről emlékezik meg Isten előtt. De a vámszedő hangosan és őszintén könyörög. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ő nem beszél a másikról. Ő magáról beszél, mint bűnösről, Isten előtt. Testvérek, a vámszedő lelke azért emelkedhet fel Istenhez, mert előtte alázatosan leereszkedett önmagába. És amit ott látott, és amit ott talált, arra nem volt büszke. Sőt, szégyelte. Szégyelte, hogy elrontotta. Szégyelte, hogy elsüllyedt. Fájt neki, amit ott látott, és változtatni akart az életén. Imádsága rövid, mert nincs más mondani valója, mint hogy egyedül Isten irgalma segíthet rajta. Testvérek, ahhoz, hogy felemelkedhessünk, egyszer alá kell szállnunk önmagunkban. Mint az a vámszedő, aki pontosan olyannak mondta magát, mint amilyen volt Isten felől nézve. Álarcok nélkül, nem volt szépre javított lelki smink, hanem őszintén, töredelmes szívvel elmondta Istennek az ő szegénységét és bűnös voltát. Vállalja mindenki előtt igaz bűnbánatát, így kér bocsánatot Istentől, és rövid imája után ő másként távozik el a templomból, mint ahogy oda betért. Kedves testvérek, hogy egyszer életünkbe találkozzunk Istennel, szükséges ez a magunkba szállás. Valahogy úgy, ahogy írja erről a szóról És erről a tetről Jézus egy másik példázatát megidézve, Lukács evangélista, amikor a tékozló fiú magába száll. Életem mélypontján, mikor megérti, hogy nincs tovább, tetten éri valóságos önmagát, és fájni kezd, amit lát. És kimondja, én egy tékozló ember vagyok. Nem más olvassa a fejére, ő mondja ki magáról. Van ilyen tapasztalatod, amikor magadba szálltál, és azt mondtad Istennek, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és én már nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak nevez. Jézus erre az útra hív meg bennünket. Előtte való őszinteségre és alázatra, hogy becsületesen tekintsük gyarlóságainkra és belső szegénységünkre, mert az alázatban képessé válunk arra, hogy színlelés nélkül Isten elé tárjuk azt, amilyenek valójában vagyunk. Korlátainkat, sebeinket, jellemgyengeségünket, nyomorúságainkat és bűneinket, amelyek nyomasztják szívünket. A vámszedő az irgalmat kérte és meg is kapta, ezért aztán más emberként ment haza a templomból, mint ahogy oda betért. Isten által megigazítva és megtisztítva. A farizeus pontosan úgy tért haza, ahogyan bejött a templomba, önigazult szívvel. Hogy szoktunk elmenni a templomból, testvérek? Hogy szoktunk fölállni az otthoni csendességeinkből? Meg vagy önigazult szívvel? Íme Jézus példázatában a vámszedő. Semmi más nem hoz magával, mint szíve alázatát, amely mögött ott van hallható és látható módon bűnbánata, töredelme és őszinte bűnvallása. Jézus ott a templomban nem csak a külsejüket látja, nem csak azt, hogy hogyan imádkoznak, hanem a szívüket is. És ma is mindannyiunk szívét pontosan látja Jézus ebben a templomban. És vajon mit lát a tiédben? És vajon mit lát az enyémben? És végül nézzük meg, mi teremti, mi szüli az emberben az alázatot? Mi az, ami a farizeus szívéből hiányzik, a vámszedő szívében ott van, és imádság formájában felfakad? Két forrása van az alázat megszületésének egy emberben. Az egyik Isten ismerete, Isten helyes ismerete, a másik a helyes önismeret. A Biblia szerint a bűneset mindkettőt tönkretette. Sem Istent, sem önmagunkat nem látjuk jól. A bűneset pillanatában Istentől eltávolodtunk, s tőle túl távol, őt kicsinek látjuk. És önmagunkat túl nagynak és fontosnak. Túlságosan felnagyítva látjuk és értékeljük magunkat. A farizeus imájából kiderül, ő pontosan ilyen ember, így gondolkozik. Kiderül róla, hogy félre ismeri Istent, mert Isten szeretetéről és irgalmáról egy szót sem mond. Nem ismeri jól Istent, de nem látja, ismeri jól önmagát sem, mert azt hiszi, hogy vallásos cselekedetével megfizetheti Isten kegyelmét. Azt gondolja, hogy alapjába véve jó vallásos ember, aki nem szorul Isten jóságára és kegyelmére, hát miért is alázkodna meg Isten előtt? Hát nincs rá szüksége. Egy jó embernek nincs rá szüksége. Úgy gondolja, hogy ő Istent vallásos cselekedeteivel kifizeti. A vámszedő viszont jól látja magát. Úgy, ahogy Isten is látja őt, felismeri és belátja, hogy irgalomra szorul, mert bűnös ember. Kegyelmi pillanat, amikor valakinek a szívébe bűnbánat gyullad. Mert akkor elkezdi jól látni önmagát. Akkor már Isten felől látja önmagát. A másik helyes felismerése abban áll, hogy elhiszi azt is, hogy Isten irgalmas és megbocsájtó Úr, hogy van hatalma megbocsájtani a bűnöket, és megváltoztatni az életét. Az alázat forrása, a helyes önismeret és helyes Istenismeret. Az alázat születésének a helye Jézus Krisztus golgotai keresztje alatt van. Ott Jézusban a magát kereszthalálig megalázó Jézust látjuk. Ott derül ki a legtisztábban, legérthetőben, ott látjuk, hogy kicsoda Isten, és kicsoda vagyok én. Kívánom, hogy eljuss oda, először vagy újra, tudva és komolyan véve Jézus ígéretét, amivel befejezi ezt a példázatot. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amiképpen Jézus a saját életén bemutatja ezt, akiről ezt írja a Krisztus himnusz a Filippi 2-ben, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Mégpedig a kereszt halálig. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Nagyon éles az a tükör, és nagyon igaz képet mutat rólunk, Urunk, amit tartottál a mai ígében, mindannyiunk elé, velem kezdődően. Köszönjük, hogy te odavilágítasz olyan helyekre a szívünkbe, olyan zugokba, ahova mi nem szeretnénk fényt beengedni. És most hadd kérjünk közösen, mint gyülekezet, bocsánatot tőled a bennünk lévő hübriszért, gőgért. Bocsáss meg nekünk, amikor felfuvalkodottak vagyunk. Bocsáss meg nekünk, amikor ebből következően ítélkezünk. Beülünk a te királyi székedbe, pedig az ítéletet magadnak tartottad fent, Jézus. Bocsáss meg minden önhittséget, dőjföt, önigazságot. Ó, igen, nagyon is tudunk ilyenek lenni, mindannyian. És bocsáss meg, hogy olyan jól összerakott állarcaink vannak. Úgy szeretünk bújni még a templomba is előled. Sokszor. Bocsáss meg, hogy ezért van, hogy úgy megyünk ki onnan, mint ahogy oda bejöttünk. Sokszor. Te áldunk, dicsőítünk és magasztalunk, Úr Jézus. Te önmagadat tetted az alázat példájává, amikor szolgai formát vettél föl, önmagadat megaláztad, az emberhez, mindenhez hasonlóvá lettél, kivéve a bűnt, és végül ott a golgotai kereszten odaadtad ártatlan és tiszta életedet önmagunkért. És ezzel az evangéliummal, ezzel a jó hírrel elérhetővé tetted számunkra az atyát. Milyen titok ez, hogy ott a lemeztelenített, megcsúfolt, megköpködött Isten, és az előtte lélekben levetkező ember találkozása a megtérés, az első Isten élményünk. Ott az alázatban fogan, de ez tőled indul. Tőled lett, általad lett, Jézus. Köszönjük. Segíts elfogadni és élni általa és belőle. És ha van köztünk ma olyan, aki ezt hiszi, és belőle ezt érzi, és ha vannak ilyenek, add éljék át a csodát, hogy tovább mehetnek útjukon másként, mint ahogy ide betértek. Köszönjük Jézus, hogy jössz és szólsz kegyelmedből, irgalmadból, újra és újra. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldást fennállva fogadjuk. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 6:30-tól évadzáró férfi FIFA órát tartunk. Szerdán este 7:00-tól kóruspróba lesz. Csütörtökön délelőtt 10:00-tól évadzáró biblia órát tartunk. Vasárnap 10:00-tól ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 12:30-tól a kórus próbál. Hirdetem, hogy június 16-án, tehát jövő héten vasárnap este 6:00-tól a templomba évadzáró kórus koncertet fogunk tartani. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy Isten iránti hálánkat azért, hogy olyan kórusa van gyülekezetünknek, amely magas színvonalon, és ahogy tudjátok, átlelkesülten énekelve dicsőíti az Úristent, az ő megbecsülésük képpen és Isten iránti hálánképpen, jöjjünk el és vegyünk részt ezen az alkalmon. Úgy gondolom, hogy sok kereső és a hitében még bizonytalan testvérünk számára az ének, vagy a zenében megfogalmazott ige hívogató lehet, és tovább segítheti az ilyen kereső ember életét a maga hitre jutásának útján. Sokszor szolgálta áldott módon ez az énekkar ezt a szent missziót, abban a formában, hogy az Úristen rájuk bízta. Ezért is szeretettel kérlek benneteket, hogy legyetek itt, és hívogassátok rokonaitokat, barátaitokat, ismerőseiteket, és velük együtt legyetek itt, vegyetek részt ezen a szép lélekemelő hangversenyen. És végül biztatjuk testvéreinket, hogy éljünk állampolgári jogunkkal, és lehetőség szerint vegyünk részt a mai választásokon. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, záró énekünk a 390. számú dicséret. Ennek harmadik és negyedik verseit énekeljük. A 390. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik, az Úr elé határod a szív alázatát.